Üdvözlöm Önöket az Inforádió mikrofonjánál, Nagy Tamás. A brüsszeli hét mai adásában áttekintjük az elmúlt hét legfontosabb uniós eseményeit, köztük azt is, hogy az Európai Parlament kedden elnököt és tisztségviselőket választott. Ennek apropóján elemzőinkkel beszélgetünk arról, hogy milyen jogköre van az Európai Parlament elnökének, és mennyire tekinthető formálisnak ez a poszt. A hírek után terítékre kerül az Európai Bizottság által múlt héten bemutatott energiastratégia, amely, mint kiderül, nem is feltétlenül az energiáról szól. Műsorunk végén pedig egy érdekes bírósági esetet mutatunk be Önöknek. Tartsanak velünk a következő fél órában is.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Hans-Gert Pöttering az Európai Néppárt német frakció vezetőjét választotta elnökének kedden az Európai Parlament. Erről és az elmúlt hét további uniós eseményeiről Gyévai Zoltánt, a Brux Info Európai Elemzőiroda szakértőjét kérdeztük.
Azt tudni kell, hogy az Európai Parlament most érkezett el a fél idejéhez, és a szabályok szerint a fél időben tisztségváltásokra kerül sor. Igazából a szabályokról beszélek, akkor arra gondolok, hogy az előző választások eredménye miatt egy megállapodás született, miszerint a parlament 5 éves mandátumának, ciklusának első 2,5 évében a spanyol szocialista Josep Borrell lesz az Európai Parlament elnöke, és a 2,5 év után lesz a váltás. Akkor nem lehetett tudni azt, hogy Pöttering a legnagyobb frakció rendelkező Európai Néppártnak a frakcióvezetője lesz majd az utódja, bár lehetett már sejteni. Ennek megfelelően nem csak az Európai Parlament elnöke, akinek tisztsége újul most meg, hanem megválasztják az új alelnököket is, összesen 14-en vannak szám szerint, és a bizottságok élére is, nem minden esetben, de néhány bizottság élére is új emberek kerülnek majd.
Ez a rotációs rendszer, ez igaz a bizottságokra is, tehát azzal, hogy néppárti elnöke lesz a parlamentnek, azt jelenti, hogy jobban a tűz közelbe kerültek néppárti politikusok, vagy az arány azért maradt?
Az arány azért nagyjából maradt, annyi történt most igazából, hogy egyébként is a bizottsági helyeknek, a bizottsági elnöki tisztségeknek a jelentős részét a nagy frakciók zsebelik be, és a néppárt és a szocialista párt, a két legnagyobb frakcióval rendelkező pártcsoportulás az Európai Parlamentben. Most igazából annyi történt, hogy ők megcserélték az Európai Parlament elnökének a posztját, és a bizottsági helyeken is történnek bizonyos változások. Egy rendkívül bonyolult szisztém alapján osztják ki egyébként a helyeket.
A Bel- és Igazságügyi Tanács drezdai informális ülésén megállapodás született a rendőri együttműködés kiszélesítéséről. Ez mit jelent?
A rendőri együttműködés különböző fokozatokban már most is megvalósult természetesen az Európai Unióban, azonban nem olyan mértékben, mint azt néhány tagállam szeretné. Ezért 2005-ben összesen 7 uniós tagállam zömében egyébként, sőt alapvetően régi tagállamokról van szó, a Benelux államokról, Franciaországról, Németországról, Ausztriáról és Spanyolországról. Mivel ők elégedetlenek voltak a jelenlegi együttműködés szintjével, úgy gondolták, hogy kicsit rálépnek a gázpedára. Ennek megfelelően bizonyos területeken kölcsönös együttműködésben állapodtak meg azok olyanokon, amik túlnyújtatnak a jelenlegi Európai Uniós kereteken. A gondolok például, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelme egyében lehetővé tennék egymás számára azt, hogy DNS ujjlenyomatokhoz és a például Európai gépkocsik adataihoz hozzájuthassanak. Erre még pillanatnyilag nincsenek feltétlenül Európai Uniós struktúrák, ők ezért ezt egy saját külön szerződés formájában valósítanák meg, azt Prümben írták alá, ezt prümi szerződésnek hívják. Ami most történt a drezdai informális miniszteri tanácsülésen, az tulajdonképpen az, hogy Németország valószínűleg sikerre vitte azt a tervét, hogy a prümi szerződést, aminek egyébként most már 11 uniós tagállam a részese, beemeljék az Európai Uniós struktúrákba. Emlékeztetnék arra, hogy annak idején a Schengeni egyezmény is úgy indult, hogy az Európai Unió jogi keretein kívül született meg, majd miután sok tagállam csatlakozott hozzá, idővel beemelték az Európai Uniós keretek közé is. Tehát a jövőben Magyarország is valószínűleg, ezt még természetesen formalizálni kell, ezt a mostani megállapodást. Magyarország is kész lesz egyfajta szorosabb együttműködés a rendőrök között, a rendőri együttműködés terén. Hozzátenném még azt is, hogy itt vannak olyan elemei is ennek az együttműködésnek, ami a jelenlegi sokkal nagyobb jogköröket adna, például egy tagállam rendőri szerveinek, hogyha egy másik tagállamban akarnak üldözni, elfogni bűnözőket.
Az Európai Bizottság múlt héten lényegében egy új energiastratégiát, egy energiacsomagot mutatott be, amelyet meglehetősen vegyesen fogadott az Európai Parlament, illetve a német Soros elnökség is. Mi osztotta meg ennyire ezeket a döntéshozó szervezeteket, és egyáltalán mi volt ennek a csomagnak a lényege?
Az energiacsomag több pilléren álló modern energiapolitikát irányoz elő hosszú távon az Európai Unió számára. Ahogy a bizottság fogalmaz, ez egyfajta új ipari forradalom lenne, kicsit fennkültnek hangzik, de tulajdonképpen rendkívül nagy elmozdulás lenne, egy paradigmaváltás a mostani állapothoz képest, amennyiben az Európai Bizottság egy nagy energiahatékonyságú és alacsony szén kibocsátású energiagazdaságban gondolkozik a jövőre nézve. Ennek természetesen számtalan elágazása van, többek között felmerül a légköri felmelegedés elleni új célok kitűzése, tehát hogy az Európai Bizottság például felajánlaná azt, hogy az Európai Unió 2020-ig 20%-os kibocsátás csökkentést érne el az 1990-es szinthez képest, itt a széndioxid kibocsátásáról van szó, vagy pedig a megújuló energiaforrásoknak az energiafelhasználáson belüli arányának növekedésében is eléggé drasztikus emelkedés képzel az Európai Bizottság, a jelenlegi 7%-os arányról 2020-ra 20%-os arányra szeretné a bizottság felfuttatni a megújuló energiaforrásoknak az arányát.
Brüsszeli Hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Hans-Gert Pöttering parlamenti elnöki választásának apropóján adja magát a kérdés, mekkora hatalma lesz így a német politikusnak, aki 1979 óta tagja az európai törvényhozásnak. Szlankó Bálintot, a Bruxinfo elemzőjét hallják.
Elég sajátos feladata van általában a parlamenti elnöki pozíció, és ez igaz szerintem a nemzeti parlamentekre is nem annyira jelentős, hiszen a parlament az egy parlament az definíció szerint ugye megosztott. Tehát a parlamentben a hatalmi blokkok, a különböző hatalmi blokkok, különböző hatalmi tényezők, azok a különböző frakciók, akik jellemzően szemben állnak egymással, vagy legalábbis versenyeznek a befolyásért. Ez az Európai Parlamentre is igaz, tehát ez nem egy központosított intézmény, itt a befolyás elsősorban az egyes frakciók, illetve a frakció vezetők kezében van. A parlamentnek a vezetője ez inkább egy olyan személy, aki az egész intézményt képvisel, és megpróbálja elősegíteni a konszenzust a parlamenti tényezők között. A különbség elsősorban az, hogy az Európai Parlamentben nincsen kormányoldal és nincsen ellenzék, és egyik pártnak sincsen abszolút többsége. Tehát sokkal nagyobb a konszenzus nyomás, sokkal nagyobb a törekvés arra, hogy megállapodjanak bizonyos kérdésekben, mert egyedül nem lehet semmit elérni. És ez valamennyire növeli a parlament elnökének a szerepét annyiban, hogy ez az ő egyik feladata az, hogy megpróbálja előre mozdítani a megegyezést. Ez egyik. A másik pedig az, hogy ő képviseli a parlamentet a többi Európai Uniós intézmény, illetve harmadik országok, illetve a tagállamok felé. És ez nagyon fontos, mert az Európai Unióban a három fő intézmény, az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács állandó versenyben állnak egymással, állandóan versenyeznek a több befolyásért és a több hatalomért. Nagyon dinamikus ez a szervezet, különböző módon alakul ennek a három fő szereplőnek a szerepe. És ezért nagyon fontos, hogy hogyan tudja prezentálni az Európai Parlament elnöke az intézményét, illetve az intézmény által hozott döntéseket a tagállamok vezetői, az egyes tagállamok, illetve a bizottság felé.
Annak van jelentősége, hogy most már az Európai Parlamentnek is egy jobboldali vezetője van, csak úgy, mint az Európai Bizottságnak, illetve január 1-től ugye a német soros elnökséggel a tanácsnak is?
Hát szerintem nem különösebben. Az Unió az egy, és a parlament különösen egy nagyon konszenzusos rendszer. Ahogy mondtam, egyik pártnak sincsen többsége. Tehát, hogyha Hans-Gert Pötteringnek a személyes meggyőződését a politikai hátterzervatív, az nem gondolom, hogy különösebb nyomot hagyna a parlamenten. Ő, aki eddig határozottan támogatta azt, hogy az európai alkotmányban megjelenjen az Európai Uniónak egy eurókeresztény öröksége, ő lemond erről a törekvésről, tehát továbbiban nem fog erre törekedni, éppen azért, mert hogy elnöki minőségében neki a parlament egészének a véleményét kell kifejezni, és ott nincsen ennek különösebben nagy támogatottsága. Tehát nem hiszem, hogy ezt számítanak. Már csak azért sem egyébként, mert Pöttering a mérsékelt konzervativizmusnak az egyik alakja Németországban, tehát nem egy markáns jobboldali figura.
Az Európai Parlamentnek van egy elnöksége is, illetve egy ilyen elnöki konferenciája is. Ez kikből áll, és ennek mi a feladata?
Ez tulajdonképpen a frakcióvezetőknek, illetve az elnöknek a rendszeres ülése. Ez egy fontos testület, ők hozzák azokat a stratégiai döntéseket, amelyek parlament belső életében fontosak, ők határozzák meg a menetrendet, mik a fontos kérdések, és olyan döntéseket, olyan procedurális döntéseket is hoznak, amelyek a parlamentet kifelé jelenítik meg, akár a tagállamokkal szemben, akár a bizottsággal szemben. Tehát ez egy meglehetősen fontos testület, hogy mondtam, ebben a frakcióvezetők vesznek részt, és az elnökről, tehát ő hívja össze ezt az ülést.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a Brüsszeli Hét, amelyben elemezzük az Európai Bizottság által múlt héten beterjesztett energiastratégiát, ezt követően pedig egy érdekes bírósági esetet ismertetünk.